Sziasztok! Feledi Botond vagyok, a heti Feledi hírlevél szerkesztője és a Feledi Podcast házigazdája. Sok szeretettel köszöntelek titeket az újabb adásban. Ahogy tudjátok, a Feledi Podcastban új politikai témákkal foglalkozunk, és igyekszünk olyan magyarokkal beszélgetni, akár Budapestről, akár külföldről, akik valamilyen módon meg tudják nekünk világítani a nemzetközi kapcsolatok különböző aspektusait. Az idei első műsorunkban Török Csabával egy volt idegen légióssal beszélgettünk, az elmúlt évadban pedig Magyarországon székelő nemzetközi intézményekkel, a Vöröskeresztől a FAO-ig, sokféle képviselővel, illetve brüsszeli bennfentesekkel csevegtem arról, hogy hogyan is látják ők a magyar érdekek és a magyar helyzet értékelését ebben a mostani, meglehetősen dinamikus világban. A mai adásunkban viszont egy kifejezetten izgalmas és nagyon aktuális témával fogunk foglalkozni, mert hogy itt a szomszédunkban, Ausztriában választás zajlik. És ezért egy olyan újságírót kerestünk, aki képes magyarul nekünk Ausztriáról kifejezetten részletesen beszámolni. Így aztán Erdőbacher Petra lesz a vendégem a mai adásban, egy Ausztriában élő magyar származású újságíró. Petra, sok szeretettel köszöntelek.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Petrával tehát arról fogunk beszélgetni, hogy a szeptember 29-én esedékes választás hogyan néz ki, és Ausztriában hogyan állnak azok a pártok, akik most reálisan megküzdhetnek azért, hogy bejussanak az osztrák parlamentbe. Emellett fogunk beszélgetni Ausztria külpolitikájáról, illetve azokról az eseményekről, amelyek itt a szomszédunkban a semlegesség, Ausztria katonai semlegessége egyében az ukrán háború perspektívájában és más nemzetközi összefüggésekben kifejezetten izgalmas helyszínét teszik. Ugyanakkor a felvétel reggelén, szeptember 19-én egy olyan téma a legaktuálisabb, hiszen alig tudtam a stúdióba eljutni, és ennek a hatása ugye Bécsben már korábban lecsapódott. Petra, itt Magyarországon ugye minden politikus igyekszik a legnagyobb gumicsizmáját fölvenni, és mélyen taposni a homokzsákokba. Egy politikai kampány látszik anélkül, hogy itt Magyarországon választás lenne. Ehhez képest ugye két hét múlva lesz választás Ausztriában. Ott hogy néz ki, hogy a politikusok kifejezetten izgatottak az áradás miatt, és ezt lehetőségként látják, és mindenki a gáton van?
Természetesen Ausztriában is ez a választásban biztos szerepet fog játszani, hogy most két héttel ezelőtt, tehát két héttel a választás előtt van ez az árvíz. Itt a politikusok egy kicsit másképp lépnek föl. Egyrészt Nehammer kancellár például hangsúlyozta mindjárt az áradás idején, hogy most szüneteljük a kampányt, most nem megyünk, tehát egyszerűen fontos, hogy kimenjünk, hogy csináljunk dolgokat, de most nincsen választási kampány. Például a rádió és televízió is például szüneteltette ezeket a választási műsorait, hanem is későbbre tették őket, helyett az árvízzel foglalkoztak. Ugyanakkor persze a politikusok számára ez mindig egy lehetőség, hogy valahogy profilírozzák magukat. Tehát Nehammer most különösen gyakran tett a szociális médiára, az X-re vagy Instagramra képeket, ahol ő ott tanácskozik szakértőkkel, vagy akár kimegy azokra a helyszínekre, ahol mindket az áradás különösen érintett. Más politikusok is ilyeneket csináltak. Érdekes módon Magyarországgal talán kicsit ellentétesen az ellenzéki politikusok kevésbé mentek ki így a helyszínre. Egy kivétellel ez a szociáldemokratáknak a vezetője, Andreas Babler, de ő is azért, mert ő polgármester egy kisvárosban Bécstől délre, Traiskirchenben. És másrészt meg ott az ottani tűzoltóság tagja, tehát ő rendszeresen lehetett látni, ahogy ott megjelenik az árvíz környékén. A többi politikus inkább így videókat küldött, ahol lelkesítették a lakosságot, vagy azt követelték például, hogy többen és hamarabb kapjanak több pénzt, akár az árvízkárosultak. Például Herbert Kickl, a Szabadságpárt vezetője is egy ilyen videót küldött, de például ő, vagy más ellenzéki politikusok nem nagyon mentek így a gátra, úgy mint Magyarországon.
Petra, már is akkor egy izgalmas kontrasztot húztunk, köszönöm. Azt szerintem még gyorsan rajzoljuk körbe a magyar hallgatóknak a kontúrvonalakat, hogy hogyan néz ki most az osztrák kormány, hiszen itt az elmúlt választáson, sőt választásokon az ÖVP és az SPÖ, tehát igazából ugye az ÖVP az osztrák néppárt, a konzervatívak és a szocialisták ugye az első és a második helyen végeztek, és ehhez képest ugye harmadiknak jött az osztrák szabadságpárt. A kormánykoalíció ehhez képest hogyan működik, és hogy látta az elmúlt időszakban, hogy ez a nagy koalíciós hozzáállás, ez mennyire változtatta meg az osztrák szavazóknak a hozzáállását?
Hát tulajdonképpen, ha úgy kezdjük, a nagy koalíció, tehát már mint a hagyományos nagy koalíció, a néppárt és a szociáldemokraták, most már úgy nevezik magukat, már régóta a szociáldemokraták koalíciója, már nagyon régóta nem volt, tehát 2017 óta, 2017-ben lépett koalícióra a néppárt és a szabadságpárt, a jobboldali populista szabadságpárt, de mint ismeretes, ez 2019-ben aztán szétesett, volt ez a botrány, az úgynevezett Ibiza botrány, ahol a szabadságpárt vezetője és alkancellár Heinz Christian Strache egy videóban volt látható, ahol különböző korrupciós, meg hasonló dolgokról beszélgetett egy hölgyel, akit a videó folyamán ismert meg, és tulajdonképpen ez egyfajta, tehát így egyfajta csapdába csalták őt, meg egy villában, az egész egy Ibizán történt egy villában, ahol ő, meg még egy pártársa, annak a feleségével ott volt ezzel a hölgyel, akit tulajdonképpen, aki azt mesélte magáról, hogy ő egy orosz oligarchának az unokahuga, és órákon keresztül beszélgettek mindenféléről, és ennek egy ilyen összevágott változata került aztán nyilvánosságra 2019-ben. És ez egyrészt ahhoz vezetett, hogy a szabadságpárt jelentősen elvesztett a támogatottságából, másrészt meg, hogy a koalíció a néppárttal fölbomlott. És aztán, amikor a választások voltak, 2019-ben választások voltak, akkor a zöldekkel lépett koalícióra, és máig is létezik ez a koalíció.
2019 óta, amikor az Ibiza után szépen felbomlott az előző szabadságpárti, tehát a szélsőséges és középpárti jobboldali koalíció.
Ugyanakkor úgy van most, a mostani közvélemények kutatások azt mutatják, tulajdonképpen már majdnem két éve, hogy a szabadságpárt, mármint az FPÖ, az a vezető. Tehát ő vezeti a közvéleménykutatásokat. Mindenki abból indul ki, hogy valószínűleg meg is fogják nyerni a választást. Hogy aztán tudnak-e kormányt alakítani, az megint egy más téma, talán erről beszélhetünk később is. Tehát egyelőre most az a helyzet.
Ez a megnyerés azért ugye nem annyira hajóhosszal nyerik meg, hanem ha jól látom, inkább orrhosszal.
Igen, tehát alapvetően az van, hogy többé-kevésbé fej-fej mellett van a szabadságpárt és a néppárt, aztán a szabadságpárt vezet, az jelenleg olyan 27% körüliek az értékek, a néppárt olyan 25%, ami lényegesen kevesebb, mint amit 2019-ben kapott. Ugyanakkor a néppártnak jelenleg az a helyzete, hogy nélküle nem lehet kormányt alakítani. Tehát mindegy, hogy mi lesz az eredmény ezekkel, ha ilyesmi eredmények lesznek, mint amit a közvéleménykutatások mutatnak, akkor a néppárt nélkül nem lehet kormányt alakítani. Alapvetően ők ki tudják maguknak választani, hogy kivel alakítanak koalíciót.
Igen, ezt a hallgatóknak mondom csak, hogy ez egy picit hasonló helyzet ahhoz képest, amit az Európai Parlamentben láttunk a nagy néppárti politikai csoporttal, ahol szintén ez történt, hogy megnyerik a legnagyobb csoport helyét újra, ugye sok-sok év után még mindig, de ugye muszáj koalícióban lenni, viszont ez a kérdés, hogy most jobbra nyitnak, vagy balra nyitnak a koalícióban, ez számukra nyitott, vagy hát eldönthetik a politikai preferenciák szerint.
Igen, ez valószínűleg Ausztriában is így lesz majd. A zöldeknél a legutóbbi közvéleménykutatások azt mutatták, hogy lényegesen veszteni fognak, tehát akkor több mint 13%-uk volt a legutóbbi választáson, most olyan 8-9%-ra mérik őket. Biztos szerepet játszott az is, hogy a néppárttal léptek koalícióra, tehát bizonyos kompromisszumokat kellett kötniük, tehát valahogy egy olyan helyzetbe kerültek, ahol se az őt támogatóknak nem tetszett igazán, hogy mit csinálnak, se azoknak, akik őket nem támogatják, mert azoknak túl sok zöld, túl sok klíma politika volt az egészben, míg a másik oldalon, tehát a zöldet támogatóknak meg túl kevés.
Ez egyébként nagyon izgalmas, mert ugye ugyanezt történik a berlini koalícióban is. Tehát, hogy a zöldek benne vannak a szabaddemokratákkal és a szocialistákkal egy koalícióban, ahol igazából mindent megpróbáltak, még az ukrán arcélüket is élezni, az energetikait, és valahogy a szavazók még mindig nem értékelik, hát ugye egészen csúnya számaik vannak mostanra. Valahogy a zöld párt, mint műfaj, az, amit meghaladott az idő, vagy ezek csak technikai problémák?
Ezt pont nem hiszem, hogy meghaladott, éppen ezt akartam mondani, hogy legalábbis az osztrák politikában, de valószínűleg sok európai országban a mindenfajta extrém időjárás és árvíz, meg hasonló események valahogy nagyon össze vannak kapcsolva a klíma témával. Tehát minden alkalommal, ha valahol szárazság van, vagy erős esőzések vannak, árvíz van, akkor ez van, hogy igen, persze, mert a klímaváltozás, mert nem tesznek azok, akik fékeznek úgy szólván, azok nem tesznek eleget. Most is az ember ránéz az osztrák, az X-re, a Twitterként is ismeretes, ott az sokan írják, hogy igen, persze, a néppárt az nem tett eleget a klímaváltozás ellen, és most tessék, itt van az árvíz. Tehát valahogy így erősen, hogy tehát így lerövidítve valahogy van egy ilyen fajta érvelés, és elképzelhető, hogy a legalábbis azok, akik érintettek az árvízben, azt gondolják, hogy lehet, hogy a zöldeknek mégis igazuk van, lehet, hogy tényleg többet kéne tenni. Olvastam, hogy van pont ezzel kapcsolatban van egy német tanulmány, ami azt mutatja, hogy legalábbis az legutóbbi választásokon, ha árvíz volt Németországban, azokon a területeken, amiket érintett az árvíz, valóban valamivel többen szavaztak a zöldekre, mint más, de nem érintett területeken.
Pedro, mert ha a német zöldekre gondolunk, a németországi zöldekre, akkor általában az atomerőművek jut eszünkbe, vagy esetleg a megújuló energiákkal kapcsolatos energiavende, tehát az energiapolitika fordulata. Ha Ausztriában kéne egy valamilyen meghatározó politikai döntést hozni, akkor ez mi lenne? Mert ugye van egyfajta klímabónusz, ami az adórendszerbeli átalakítást jelentette, esetleg ezt is elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy ez mit jelent, de van olyan klímával, vagy éghajlatváltozással kapcsolatos politikai vita, amiben a zöldek meghatározóan signature, tehát a saját szimbolikus politikai csatájukat kiválasztották?
Hát a zöldek elég sok csatát kiválasztottak. Ami ezt a klímabónuszt illeti, ott tulajdonképpen arról van szó, hogy ami széndioxid kibocsátással jár, azokat a dolgokra még kivetettek egy plusz adót, amit viszont visszaadnak a lakosságnak ebben a klímabónusz formájában, ami egy ilyen fix összeg, megvan, hogy kinek mennyi, ki mennyit kap, de mondjuk egy felnőtt az ennyi összeget kap, egy gyerek, de gyakorlatilag mindenkinek, a kisbabától az öregig, mindenkinek kifizettik ezt a klímabónuszt, tehát így automatikusan
átutalása. De ez 145 és 290 euró között, hát
igen,
azért 130, nem hatalmas összegre beszélgetünk.
Nem is 232 euró volt legutóbb, vagy jól emlékszem,
szóval
nem emlékszem pontosan, igen. Tehát néhány száz euróról van szó. Igen. Ami a zöldeket illeti, tehát a legutóbbi, ami tényleg nagy konfliktushoz is vezetett a koalícióban, az volt, amikor a közlekedési miniszter Leonore Gewessler, aki zöld párti politikus, de eredetileg ilyen klímavédelmi, természetvédelmi aktivista volt, ő annak ellenére, tehát hogy a természet visszaállítási irányelvre szavazott az Európai Unióban, noha a koalícióban, meg Ausztriában pont az ellenkezőjét döntötték el. Tehát Ausztriában az arra lett volna szükség, hogy a tartományok többsége is ezt támogassa, és azok nem támogatták. Ennek ellenére Gewessler elment Brüsszelbe, és pont másképp szavazott, mint ahogy eredetileg meg volt beszélve, és ezzel lehetővé tette, hogy ez a létrejöjjön, ez az irányelv. És ez persze hatalmas.
Ez egy szuper történet, csak a hallgatóknak, mert az a baj, hogy Magyarországon koalíciós kormányzást meglehetősen régóta nem láttunk, csak hogy érzékeljék a magyar hallgatók is ennek a finomságát. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy ugye egy kétpárti koalícióban a kisebbik koalíciós partner minisztere, az máshogy szavaz a szakminiszterek tanácsán. Ugye egyébként ez a állam és kormányfők alatti legmagasabb döntéshozatali fórum a különböző szakágazatokban, a tanácsban, az Európai Tanácsban, és ehhez ugye azért kell egy politikai bátorság, hogy a saját kormányának az álláspontját felülírja. Nyilván ez egyébként országonként más-más megoldásban van, hogy igazából hogyan alakulnak ki a mandátumok, amikkel egy miniszter elmehet a tanácsülésre, és innentől kezdve ez tényleg egy hihetetlen izgalmas, főleg egy szövetségi Ausztriában, ami nem is gondolnánk, hogy egy ilyen pici országot szövetségi struktúrába kell szervezni, és ez különösen pikánsá tette ezt a történetet. És akkor ez a mai napig vett hullámokat, ne adj Isten, most ez hoz politikai tőt lelkét a zöldeknek, hogy belemertek állni ebbe a természethelyreállítási törvénybe, ami amúgy is végtelen mennyiségű zivatart vert.
Ez inkább olyan, tehát szerintem ez inkább olyasmi lehet, hogy aki előtte se szerette a zöldeket, az azután még kevésbé szereti őket, még kevésbé tartja őket megbízható, politikailag megbízhatónak, még inkább azt gondolja róluk, hogy alapvetően aktivistákról van szó, akik nem a politikai kompromisszumokat keresik, hanem csak a bizonyos ideálokat akarnak megvalósítani. Másrészt meg azoknak, akik eleve támogatják a zöldeket, azok meg azt gondolják, hogy hát pont igaza volt, hogy alapvetően igen, ő a jó döntést hozott. De én sem tudok, nem tudok nemzetközi példát sem, ahol ilyesmi lett volna, lehet elképzelhető, hogy volt, hogy egy miniszter a saját személyes véleménye szerint szavaz, és nem úgy, ahogy meg volt beszélve a koalícióban.
Igen, ez tényleg most egy friss osztrák találmány, hogy ezt a koalíciós kormányban így is lehet.
Ez néhány hónapja volt, borzasztó felháborodást is szült, de néhány, mert miután csak pár hónappal volt a választás előtt, úgy döntött, hogy mégsem bontja fel a koalíciót. Tehát, hogyha egy vagy két évvel korábban történik, akkor azt mondják, hogy oké, akkor vége.
És emlékeim szerint ugye bíróság elé citálták a miniszterasszonyt, hogy ez mennyiben szeg meg bizonyos alkotmányos jogokat?
Azt mondták, hogy valahogy az alkotmányt, tehát ez, nem tudom, hogy mondják, hogy az alkotmányt megsértette ezzel, és följelentették a korrupciós, hogy hívják, tehát a korrupcióval foglalkozó ügyészségen, akik viszont azt mondták, hogy ők nem nyomoznak ebben az ügyben, mert nyilván nem korrupció, tehát nem korrupcióról volt itt szó. Tehát alapvetően ez egy kicsit egy ilyen politikai játék is volt, ilyen ide-oda volt a két párt között. Valószínűleg az egyetlen, tehát ami tényleg súlyos lépés lett volna, ha azt mondja a néhány ember, hogy fölbontja a koalíciót, de ugye azért majd, mert ez 4-5 hónappal a választás előtt történt, ezért azt gondolta, hogy akkor mégse, akkor most minek bontsa föl most, amikor amúgy is nem sokára választás lesz. És valószínűleg elvárható, hogy nem, a jövőben nem akarnak tovább a zöldekkel kormányozni.
Petra, mielőtt megnézzük még az izgalmas kis pártokat, a sörpártot meg a társait, egy pillanatra még azért a meghatározó politikai figurákon gyorsan szaladjunk végig. Ugye van egy Nehammer kancellárunk, van egy kancellár helyettesünk, a Kogler, illetve azért itt van Herbert Kickl, aki pedig ugye a radikális jobboldali szabadságpártnak a vezetője, és korábbi belügyminiszter volt ugye Ibiza botrány előtti kormánykoalíciós időben. Most szerintem már ő hármukról lehet egy könyvet írni, de hogy ő mindenki akar maradni a saját pártja élén, és mindenki kancellárjelöltnek számít hivatalosan is ebben a percben.
Nem tudom megmondani, hogy kancellárjelöltként, aki valóban kancellár akar lenni, és ezt írja a plakátokra, az Kickl. Tehát a érdekes, hogy a Szabadságpárt ez alkalomban nagyon más kampányt csinál, mint különben. Különben általában eléggé szokták támadni a kormánypolitikát, elsősorban a migrációs politikát, de például az Ukrajnához kapcsolódó politikát is, tehát még az EU választásoknál is a pusziszkodó von der Leyen és Zelenszky volt rajta a plakátokon, tehát ugye az Európai Bizottság elnöke, és az ukrán elnök, tehát ők mint ellenségképe, kicsit hasonlított a magyar, a Fidesznek a plakátjaira különben. De most egész más vonalat visz, tehát most Kickl áll a középpontban, és mindig, és azok a, tehát volt egy ilyen, ami egy kicsit felháborodást is szült, hogy legyen meg a ti akaratotok, tehát nyilván utalás a mi atyánk imádságra, akkor ilyenek, hogy én vagyok az eszköz, ti vagytok a főnök, tehát mindig ez, hogy én vagyok a nép kancellárja, de tulajdonképpen ti vagytok a kancellár, legyünk együtt kancellár, ilyesfajta szlogenekkel lép föl. Tehát nagyon arról van szó, hogy ha engem választotok, akkor én a ti érdeketekben fogok dolgozni.
Petra, valahol arról lehetett olvasni több cikket is, hogy ez a Volkskanzlei, tehát hogy a népkancellárként is titulálja magát, aminek azért van egy 1945 előtti kicsengése.
Igen, most nem tudom, hogy ez mennyire így Tehát az az érzésem, majdnem ezt a Volkskanzlert az ellenfelei az FPÖ-nek gyakrabban használják, mint Kikül maga, és nyilván elsősorban ő arra gondol, hogy tényleg szó szerint, mint a népkancellárja. Hogy elképzelhető, hogy tudatos ez az utalás, de erről még beszélhetünk, hogy az egész náci múlt az mennyire játszik szerepet az FPÖ-ben. Nekem az az érzésem, hogy egyre kevésbé, mármint mondjuk 30-40 évvel ezelőttihez képest. Igen, elsősorban ez a tényleg ilyen államférfias fellépés az, ami új a Kikül fellépésében ebben a kampányban.
És most az ön megítélése szerint ez azért van, mert lemérték ezeket, és fókuszcsoportokkal átmentek, és rájöttek, hogy a puziszkodó von der Leyen az kevesebbet hoz a konyhára?
Ezt nem hiszem, tehát az FPÖ az, hogy is mondjam, nem hiszem, hogy az FPÖ ennek alapján gondolja végig a dolgokat, hanem inkább vissza egy bizonyos vonalat, és most nyilván miután már ugye mérték, hogy elsők lesznek, ezért ő nagyon erre hajt, hogy legyen meg az a fajta támogatottság, hogy azt mondhassa, hogy ő legyen a kancellár, ő legyen a vezető erő, az FPÖ legyen a vezető erő egy koalícióban. Mert persze az ÖVP, mint a néppárt, az persze, hogy azt mondja, hogy oké, hát ha hogy a Kikül, de az ÖVP az eleve már megmondta, hogy Kiküllel ők nem akarnak koalícióra lépni, vele, mint személlyel. Viszont Kikül, meg az ő társai meg megmondták, hogy a Kikül nem fog amiatt visszavonulni, hogy koalícióra tudjanak lépni a néppárttal. Beszéltem szakértőkkel, hogy ők ezt hogy látják, és tulajdonképpen mindenki elképzelhetőnek tartja, hogy fognak találni valami kompromisszumot, ha tényleg koalícióra akarnak lépni. A néppárt emiatt támadják is különben, hogy esetleg koalícióra fog lépni megint a Szabadságpárttal. Éppen amiatt, mert azt mondják, hogy Kikül veszélyes, nem is annyira, mint ilyen náci, vagy radikális szélsőjobb, azt is támadják benne, nem azt mondom, nem náci, nyilván nem náci, de mondjuk szélsőjobb irányultságú politikus, hanem elsősorban érdekes módon az Ausztria urbanizációjától féltik úgy szólván
Igen, ez azért izgalmas, mert ugye az Ibiza felvételben is elhangzott annak idején, hogy mint az Orbán csináljuk úgy a média átszervezését, tehát ez a címke talán onnantól kezdve már datálódik.
Tehát Kikül nagyon hangsúlyozza a barátságot Magyarországgal, a barátságot az Orbán kormánnyal, a Fidesszel, ugye most már az Európai Unióban is ugye egy frakcióban ülnek, tehát ez számára, a Kikül számára, de már Strache az elődje számára is Orbán Viktor azért példakép. De az az érzésem, hogy elsősorban igen, egyrészt a média, tehát úgy, Kikül úgy gondolja, hogy Orbán Viktor úgy megfékezte a médiát, én is ezt akarom csinálni, ez az egyik. Másrészt meg úgy általában, tehát nem csak Kikülnél, de úgy általában az ilyen jobboldali konzervatívoknál, az egész a szélső jobbig, a Orbán Viktornak is, meg Vlagyimir Putyinnak is van egyfajta ilyen imázsa, hogy ők megmentik a keresztény Európát, ők megmentik a hagyományos értékeket, harcolnak a vók ellen, a gender ellen, tehát ez az imázsuk, és valahogy szerintem az FPÖ számára is ez a példakép Orbán Viktorban.
Hű, hát ez egy külön izgalmas nyúlvirág, szerintem egy pillanatra most azért nézzünk ebbe bele, ha már itt vagyunk az FPÖ-nél. Egyrészt, amit felvetett, hogy tehát a párt a saját múltjával vagy áll, vagy tulajdonképpen ma Ausztriára kire mondják azt, hogy neonáci. És ennek megfelelően egyébként az FPÖ az, vagy nem az. Tehát azért ugye az országonként más tematikák, narratívák mentén erősebbek neonáci hangok, illetve ha az ausztriai politikai térképet nézem, akkor ugye az FPÖ-t jobbra megjelentett az identitárius mozgalom. Ez ugye több országban is leképződött. Magyarországon is volt próbálkozásuk, ugye jól elégettek egy EU-s zászlót annak idején a Lövőház utcában Budapesten, de ugye ezek mögött időnként harmadik országoknak a segítsége is felsejlik. Tehát itt egyből belelépünk egy picit az orosz történetbe is, de oda még nem menjünk el. Inkább abba, hogy az FPÖ-t most az osztrákok többsége, még azok, akik nem szavaznak rá, azok most radikális jobboldalinak látják, vagy vagy pedig van neonáci matrica.
Én szerintem az FPÖ-t azért neonácinak nem nevezné senki, még a legnagyobb ellenfelei sem. Ami elég gyakori így megnevezés, az a rechtsextrém, amit nem tudom, radikális jobboldalinak lehetne fordítani, de a német nyelvterületen a rechtsextrémnek van azért egy ilyen kvázi neonáci felhangja. Tehát nem, az még nem neonáci, de már majdnem. De szerintem a legtöbb ember, pláne akik támogatják, azok elsősorban nem ideológiai okokból támogatják, hanem itt arról van szó, hogy sokan úgy gondolják, hogy ők megmondják azt, amit mindenki gondol, de amit senki sem mer kimondani. Ők azok mellett
mi?
Állnak.
Tehát, hogy mi ez a téma?
Ez nagyon sok minden lehet. Tehát lehet, ez nagyon régóta ért, persze nagy téma a migráció, ahol sokáig ugye a kormányzó pártok valahogy ezt a... Hát erről is lehetne beszélni, igen, hogy az ÖVP is nagyon tematizálja a migrációt, de általában úgy ilyen határvédelem szempontjából. Tehát mindig kiáll a belügyminiszter, és megmondja, hogy most megint milyen sok embert utasítottunk el a határon, meg most milyen kevesen jöttek át a határon, és milyen jól kooperálunk Magyarországgal. Éppen a napokban küldenek újabb osztrák rendőröket Magyarországra, hogy segítsenek a határvédelemben.
Ja, akkor a kínaiakkal közösen tudnak megjárőrözni. Csak vicc.
De míg az FPÖ az már évtizedek óta inkább a helyi, tehát Ausztriában levő helyzetre fókuszál, tehát ilyenek, mint a... Tehát ugye a legutóbb volt több ilyen kis, tehát úgy ilyen banda harcok a Bécs közepén, ahol így késsel támadták egymást fiatalok, akkor mindenféle ilyen ugye nemi erőszak, gyilkosságok, ilyen ügyek, amiket úgy fölkarolnak, hogy na hát már megint ezek, miért jöttek ezek ide. Ami a migrációt illeti, az régi megváltozott, hogy pontosan mi az, amit elutasítanak az emberek a migrációban. Tehát a 80-as, 90-es években a migráció nagy része az legális migráció volt. Tulajdonképpen ugye az egész úgy kezdődött, hogy a 60-as években Ausztriának elég erős munkaerő hiánya volt, ugye a háborúban sok férfi meghalt, ezért megpróbáltak külföldről hozni elsősorban egyszerű kétkezi munkásokat, mégpedig az akkori Jugoszláviából és Törökországból. És ebből a szerződéseket is kötöttek, és ezek a férfiak sokszor csoportosan, kontingensben jöttek Ausztriába, munkásszállásokon laktak, kicsit hasonlóan különben, mint most ezek a vendégmunkások Magyarországon. És nem nagyon kerültek úgy kapcsolatba a lakossággal, de már akkor ugye elsősorban az egyszerűbb lakosság között azért kialakult az a félelem, hogy ezek az emberek elveszik a munkánkat. A 90-es évektől, 80-as évek folyamán egyre többen ugye magukkal hozták aztán a feleségüket, a gyerekeiket, tehát egyre inkább így letelepedtek Ausztriában, jobban beilleszkedtek a társadalomba, de ugyanakkor meg a törökök között egyfajta ilyen iszlamizáció is elkezdődött, egyre gyakoribb volt, hogy a főkötő, tehát az iszlám hijábot hordó nők látványa, és az egyre elterjedtebb lett, és akkor ez már úgy, ez az idegenség, az úgy, tehát a félelem az idegenektől, akik ide jönnek hozzánk, az valahogy egyre erősebb lett.
Ezen aztán a 2015 dobott egyet?
Igen, persze. Akkor, de az már egy kicsit más volt, mert tehát igen, az iszlamizációs félelemen dobott, mert ugye akkor még jöttek a szírek is, mert mellette az afgánok. A szírek általában családosan jöttek, tehát sokszor egy teljes családok, apa, anya, gyerekek, míg ugye az afgánok, azok sokszor azok ilyen egyedülálló fiatal férfiak voltak. És ezért valószínűleg az afgánok nál még ez a félelem ugye a nemi erőszaktól, a ilyen mindenféle bűnözéstől még erősebb. A szírekkel kapcsolatban, meg más hasonló csoportokkal kapcsolatban, meg jelenleg inkább az a téma, hogy hogy az az érzések az embereknek, hogy ide jönnek, kapnak szociális juttatásokat, de nem mennek el dolgozni, nem csinálnak semmit, tulajdonképpen itt élősködnek rajtunk, úgy szólván. Éppen nemrég volt hír, hogy egy szír család, akinek 7 gyereke van, több pénzt kap különböző szociális juttatásokból, mint valaki, aki... mintha elmennének dolgozni, és akkor ebből a nagy felháborozás volt.
Ez tényszerűen igaz?
Ez igen, mert ugye a gyerekek után, mert Bécsben élnek, ha például nem Bécsben élnének, hanem egy másik tartományban, akkor kevesebbet kapnának, mert mivel Bécsben valahogy úgy jött össze a sok gyerek miatt, hogy számszerűleg így tényleg többet kaptak, mintha dolgoztak volna. És akkor ezen
és az
sokan...
integráció az tényleg problémás? Tehát, hogy ez tehát van statisztika arról, hogy nőtt a bűnözés akár Bécsben, akár máshol?
Erre sokszor annyi fajta állítás van, hogy szerintem nem igazán lehet megállapítani, de nem is tudnék olyasmit mondani. Az az érzés, hogy bűnözés van, különösen az erőszakos bűnözés, ez az ilyen késes támadások, az gyakorlatilag csak, hogy is mondjam, nagyvárosokban csak így ilyen migráns csoportok között történik. Nyilván van másfajta bűnérzés, ami nem. Most ez egy kicsit nehéz ezt így megmondani.
De akkor ez a bécsieket foglalkoztatja, vagy a vidéki osztrákok is kaptak? Tehát, hogy Németországban úgy oda is telepítettek?
Igen, úgy, mint Németországban, hogy mindegy, hogy nálam van-e külföldi, vagy nincs, de valahogy, hogy mindenkit foglalkoztat, és mindenki tart tőle. Persze, de ezt akartam mondani, hogy a migráció azért most már nem migrált, nem ugyanaz. Tehát akik régóta itt vannak, ezek a vendégmunkások, különösen a nem tudom, szerb, horvát, bosnyák vendégmunkásoknak a gyerekei, unokái, az már nem számít annyira idegennek. Tehát, sőt, érdekes módon a Szabadságpárt például a 2000-es években megpróbálta ezt a célcsoportot is megcélozni, tehát Heinz Christian Strache, aki akkor volt a Szabadságpárt vezetője, a 2000-es évek közepétől 2019-ig. Ő például hordott egy ilyen, ezt a karkötőt, amit önképpen egy ilyen imazsinór, egy görög-keleti imazsinór, a Brojanis úgy hívják szerbül, és ezzel a gesztussal, amit sok szerb hord egy ilyen imazsinort, ezzel a gesztussal a szerb származású választókat célozta meg például. És erősen például a Koszovó függetlenség ellen is beszélt. Tehát itt már nem arról van szó, hogy vagyunk mi osztrákok, már mint német nyelvű osztrákok, és vannak az idegenek, hanem inkább vannak a jó külföldiek, vagy a jó külföldi származások, akik integráltak, akik dolgoznak, akik legálisan jöttek Ausztriába, és vannak azok, akik veszélyt jelentenek különböző szempontból. Ugye legutóbb a terrorizmus is nagy téma lett Ausztriában.
Igen, hát ugye a Taylor Swift koncertet állítólag a CIA tipje alapján sikerült megmenteni egy komolyabb iszlám állam által tervezett merénylettől. Azért ez
igen, de ott is ugye egy fiatalokról volt szó, tehát abban ott például Észak-Macedóniából származó fiatalokról volt szó, akkor volt az a fiatalember, aki lövöldözött Münchenben, és lelőtte a rendőrség, aki szintén Ausztriából származott, osztrák állampolgár volt, boszniai származású. 2020-ban ugye volt az első ilyen jellegű terrortámadás Ausztriában, amikor egy szintén Észak-Macedón származású férfi lövöldözött a belvárosban, több embert megölt. Tehát igen, de ugye most már ez az egész, ezek a terrortámadások, ezek nem valamilyen nagyon kigondolt, megszervezett dolgok, hanem valakinek eszébe jut valami, és akkor elkezd öldökölni embereket. Ugye Németországban is volt az a Solingen-e támadás, ahol késsel egy ünnepségbe, vagy egy ilyen utcabára egy férfibe ment egy késsel, és egyszerűen elkezdett.
Igen, ez ugye emberek. Az egyéni radikalizációnak a 21. századi lehetősége, hogy igazából online anyagok fogyasztásával az ember saját magát tudja radikalizálni otthon, tehát már el se kell járni a feltétlen közösségbe, mint amik az régebben volt, akár még 9-11 előtt, hogy ugye radikális imámok körül alakultak ki ezek a arról sejtek most már, ezt az internet sajnos abszolút a gig economyhoz hasonlóan egyéni elkövetési mintázat alakította. Petra, egy utolsó kérdés még ez a témakörhöz. Ugye az RTL-nek volt egy rejtett kamerás oknyomozó videós alámerülése a szélső jobb oldali szférában, amikor állítólag Bécsben gyűltek össze az identitáriusok, és a Srebrenica 2.0-át követeltek, hogy muszlimokat most már ideje lenne Európában kivégezni. Ez akkor egy picike része az osztrák társadalomnak, vagy az osztrák titkosszolgálat igazából izgul a szélső jobb oldali terror miatt?
Nem tudom, hogy ez egy kicsit nehéz megválaszolni. Azt hiszem, ott se az volt, hogy most ők az identitáriusok követelték ezt, hanem olyan személyek, akik részt vettek ezen a rendezvényen, mondtak ilyeneket a kamerába, vagy mondtak ilyeneket az újságíróknak. Nyilván még akkor utána az identitárius mozgalom, ami azért jóval radikálisabb, mint mondjuk a Szabadságpárt, azért elhatárolódott ezektől a szavaktól. Ami talán fontosabb, ez az egész remigráció fogalom. Tehát ami például, hogy a Németországban volt egy ilyen találkozó, ahol az osztrák identitáriusok akkori vezetője, Martin Sellner is részt vett, ami nagy botrányt okozott Németországban, ahol erről a remigrációról beszéltek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki külföldi, tehát nem csak akik illegálisan tartózkodnak Németországban, hanem valamilyen módon külföldi származású, nem teljesen világos, hogy milyen kritériumok alapján, hogy azt kiutasítanák Németországból. Persze aztán...
Jó.
Igen, ahogy...
Világos.
De az identitáriusok az tényleg egy abszolút, hogy mondjam, tehát szerintem a online térben valószínűleg jelentősebben jelen vannak, meg a sajtóban, mint úgy a társadalomban. Tehát szerintem nincs igazán... Tehát szerintem az egész ilyen neonácizmus, meg minden, hogy is mondjam, kicsit nehéz azt a neonáci szót használni, mert ugye Ausztriában a neonáci az egy büntethető valami, tehát aki tényleg náci szimbólumokat használ, akár ezt ugye a karnyújtást is, azt bele is lehet akár csukni, vagy meg lehet büntetni. Tehát itt azért itt a büntető jogi kritériumokról is van szó, és ezek a csoportok azért nagyon vigyáznak, már régebben is vigyáztak, hogy lehetőleg ne kerüljenek be a büntető jogi kritériumok, ne legyenek érvényesek.
Akkor egy terület, ahol a jogszabályok működnek, ez is örömteli.
Még egy kicsit a Szabadságpárt történetéről akartam mondani, hogy nekem az az érzésem, hogy ez az egész náci téma talán még régebben, tehát akár Jörg Haider, ugye a nagy vezetője volt a Szabadságpártnak a 80-as, 90-es években, aki elindította ezt a felemelkedését a pártnak, bár ugyanakkor aztán a bukását is előidézte. Ő ugye náciknak volt a gyereke, az ő apja az egy SA tiszt volt, tehát ő az én szülei tényleg abszolút benne voltak a náci mozgalomban, még tényleg a Hitler alatt. És neki ő azért szeretett így egy kicsit így relativizálni, vagy például a koncentrációs táborok kapcsán a munkatáborokról beszélt, vagy azt mondta, hogy ott is voltak rendes emberek, tehát ő szeretett erre utalni. De ma ugye ez már megint egy másik generáció, ugye, tehát ma már ezek nem csak az öreg nácik, hanem az gyerekeik is majdnem már meghaltak, vagy nagyon öregek, tehát most már itt az unokákról, dédunokákról beszélünk, tehát ez az egész tematika, hogy most a náci időben mi volt jó, és mi nem volt jó, az már abszolút nem játszik szerepet a Szabadságpárt retorikájában sem. Ami viszont érdekes, az az iszlámhoz való viszony, tehát a Haider még egy inkább, most nem azt mondom, nyíltan antiszemita volt, mert az abszolút elfogadhatatlan lett volna már akkor is az osztrák politikában, de tett ilyen antiszemita utalásokat, hogy a keleti partról, nem tudom, a keleti part, mármint, hogy Amerika a keleti partja, de de ma ez abszolút úgy eltűnt, viszont, és inkább majdnem egy Izrael barát pozíciója van a Szabadságpártnak. Másrészt viszont az iszlám az most a 2000-es évek óta elég erőteljesen megjelenik, mint ellenségkép. Ugye nyilván a terrortámadások, aztán az iszlám állam miatt is, ugye sokkal erősebb félelmek vannak ezzel kapcsolatban a lakosságban. És míg Haider ugye még a Kadhafi egyik fiával volt jóban, és neki nem voltak, ő még ezt az iszlám ellenességet még nem úgy nem hangsúlyozta úgy, de ma már ez abszolút az egyik fővonala.
Ez egy szuper izgalmas fordulat a radikális jobb oldalon, ami akkor ezek szerint szépen leképződik Ausztriában is, hogy az antiszemitizmusból az anti-iszlámba való átmenet, az ugye hirtelen Izrael baráttá alakítja ezeket a pártokat, és tulajdonképpen ezt látjuk egy hajszányit Löpenéknél is megjelenni, akinek az apja ugye ugyanígy még antiszemita volt, miközben most Marine Le Pen meg már megjelent egyszer egy Izrael barát tüntetésen, tehát hogy egészen gyors fordulat ez történelmi léptéken, de hát ugye a politikai pragmatizmus, illetve a narratívák alakulása és legalább az önmagukban való konzisztenciája miatt úgy látszik, ezt végrehajtották. Petra, beszéljünk egy fél mondatot a szociáldemokratákról is, hogy igazából ők mit ajánlanak? Tehát, hogy most hogy néz ki ez az ajánlat, vagy nekik mi az a fő kampányszlogen, amivel mennek? Mert most beszéltünk a jobb oldalról, a migrációról, ugye látjuk azt, hogy akkor itt az ÖVP ugyanazt a témát, csak más oldalról közelíti. Lényegében ezt mondtuk a migráció kapcsán. Mi az, amit még, hogyha most osztrák szavazók lennénk, akkor mi jönne szembe kínálatként?
Hát jelenleg a szociáldemokraták, akik ugye már 2017 óta ellenzékben vannak, ők Andreas Bablert választották most az elnökünknek, aki ugye a most kancellár jelölt is. Babler nagyon régóta polgármestere, ahogy megmutattam, polgármestere Trajszki, és ennek az egy kisváros Bécstől délre, ami egy ilyen inkább iperai jellegű kisváros, ami elsősorban Ausztriában arról ismert, hogy ott van a legnagyobb menekült szálló az egész országban, tehát több ezer férőhelyes, vagy több száz, tehát egy nagyon nagy menekült szálló. Ennek ellenére Babler, aki egy kifejezetten markánsan baloldali figura, ő ott nagyon sikeres te helyben. Igen, Babler megpróbálja ezt az egész baloldali vonalat, ilyen baloldali szlogeneket, részben ilyen baloldali populista szlogeneket is úgy most behozni a választási kampányba, és például beszél milliómos adóról, mindenféle adóról, ami valahogy ugye a tulajdonnal kapcsolatos. Ennek ellenére mostanra már a szociáldemokraták lecsúsztak a harmadik helyre, tehát a 2020 folyamán még vezettek a közvéleménykutatásokban, mint ellenzéki párt, ők voltak az első helyen, ez még Babler előtt volt. A szociáldemokratáknak elsősorban az a problémájuk, hogy nagyon megosztottak. Tehát amióta már nincsenek kormányon, azóta borzasztó megosztottak. Van egy ilyen kompromisszumkészebb, ilyen középre húzó vonal, és van az, ami most Báblerrel az előtérbe került, egy elég ilyen, mondjuk marxistább, vagy ilyen baloldalibb vonal. Ez lehetett is látni, hogy amikor volt a választás, hogy ki legyen a párt vezetője, akkor az egyik volt Hans-Peter Doskozil, aki a Burgenland tartományfőnöke, és a másik meg Babler. Doskozil inkább olyan, aki sok például a migrációt is tematizálja, inkább olyan a néppárthoz, vagy akár a szabadságpárthoz is közelebb áll, és aki megpróbálta ebbe az irányba vinni a pártot.
Petra, mondhatjuk, hogy ő a Zára Wagenknechtje az osztrák baloldalnak? Tehát, hogy aki néhány jobb oldali tematikával, akár nemzetközi kérdésekben próbál baloldalon megalakulni?
Hát, mivel utána Wagenknecht saját pártot alapított, azért nem hasonlítanám Doskozilt hozzá. Szerintem ő inkább arra pályázik, hogy előbb-utóbb mégiscsak ő lesz a főnök a szociáldemokratáknál, vagy valaki, aki hasonló vonalat visz. a választás is egy ilyen teljesen abszurd, végződött, mert először bejelentették, hogy Doszkocil nyert, és utána, közvetlenül utána azt mondták, hogy ja, rosszul néztük az eredményeket, mégis Babler nyert. És mindezt ugye, tehát ilyen teljes katasztrófa volt minden szempontból a szociáldemokraták számára az a választás. Utána Babler körül kialakult egyfajta ilyen lelkesedés, meg azért támogatják is őt többen a pártból, de ugyanakkor éppen a napokban volt olyan ilyen több politikus, eszpős politikus, tulajdonképpen azt mondták, hogy mi azt szeretnénk, hogy koalícióra szeretnénk lépni a néppárttal, és nyíltan kritizálták Babler vonalát.
Petra, csak hogy az időt is tudjuk tartani, ez még ha két-két mondatot mondanánk a kispártokról, a Neoszról, a Sörpártról, illetve nem tudom, hogy a Petrovics féle lista párt az említésre érdemese. Tehát ha ezekről még csak hogy kipipáljuk a
pártokat. Neosz az egy liberális párt, ami a néppárt tagokból alakult néhány évvel ezelőtt. Valószínűleg egy kicsit fognak nyerni, olyan 10% körül remélik ők. Elképzelhető lehet, ha hármas koalíció alakulna, akkor elképzelhető lenne, hogy bejutnak a kormányba, de ez még egyáltalán nem biztos. A többi párt, a Sörpárt, sokszor nem tudják, hogy az pontosan micsoda. Viccpártként indult, az alapítója egy rockzenész, aki ugyanakkor orvos, tehát végzett orvos is. Van, akik azt mondják, hogy alapvetően ez csak egy ilyen PR akció. Ez a Sörpárt alapítója, Dominik Vlázni, ő az elnök választáson, a legutóbbi osztrák elnök választáson elég jó eredményt ért el, de most inkább már a bejutási küszöb köré vagy alá mérik. Más pártok valószínűleg nem, de más pártoknak valószínűleg nincs esélybe jutni. Tehát még a kommunisták, a KPÖ, azok helyben, legutóbb Salzburgban vagy Grazban is, ugye ahol ők a polgármesterük az KPÖ-s, tehát egy helyben sikereket értek el, de alapvetően valószínűleg országos szinten nem fognak sikert elérni.
Ugye ez így van jó pár évtized, de ha jól emlékszem, akkor a KPÖ nem is tudom, 50-es évek óta nem jutott be a parlamentbe.
Igen.
Egy pillanatra nézzünk arra a törésvonalra, mégiscsak ez egy külpolitikai témájú podcast, hogy az osztrák semlegesség az mennyire került napirendre az Ukrajna elleni teljes invázió óta. Ugye Ausztria azért a brüsszeli körökben egész biztosan, de talán itt van Magyarországon is, egy ilyen csendes orosz szövetségesként emlegetődik, tehát aki nem annyira látványosan űzi ezt a sportot, mint Magyarország, de ugyanakkor praktikusan mégiscsak látható voltak olyan orosz kapcsolatok, most akár a volt FP és külügyminiszterasszony esküvőjén megjelenő Vladimir Putyintól, aki egyébként később Libanonon át Moszkvába menekült, tehát hogy elég sok minden van, ugye itt van a nagy osztrák olajcég, az ÖMV-nak az orosz importja, ami most minden számítás szerint még nőtt is a háború óta, tehát azért igazából nem lehet azt mondani, hogy egy orosz kritikus ország, sőt, és ugye mindez semlegesként, tehát magyarul nem NATO-tagként, hanem csak az Európai Unió tagjaként űzi Ausztria. Ez most az osztrákokat mozgatja, tehát ez téma-e, és van-e bárkinek programja arra, hogy a semlegességet feladja?
Alapvetően a semlegesség ugye 1955-ben, mikor az volt a feltétele, hogy a csapat, tehát a szövetséges csapatok, többek között a szovjet csapatok is kivonuljanak Ausztriából, hogy Ausztria semleges legyen. És az azután következő évtizedekben a semlegesség az egy Ausztriának egy abszolút, az osztrák identitásnak egy központi része lett. Tehát az, hogy mi semlegesek vagyunk, az, még sok azoknak se, azoknak is, akik nem is tudják pontosan, hogy az mit jelent, az valami, mégis valami nagyon fontos dolog lett. Most, tehát ami után Oroszország megtámadta Ukrajnát 2022. februárjában, többször voltak ilyen, sokszor ilyen volt politikusok, vagy ilyen szakértők, akik ilyen felhívásokat fogalmaztak meg, hogy végig kéne gondolni, hogy van-e még értelme a semlegességnek, miután ugye nem csak, hogy Ausztria semleges, hanem ellentétben Svájccal ugyan nagyon gyenge a hadserege, tehát gyakorlatilag nincsen pénz semmire, és az utóbbi években ez még rosszabbodott, most nemrég kaptak valamivel több pénzt, de ugye Svájc az egy olyan ország, ahol a semlegességet úgy értelmezik, hogy akkor ahhoz kell egy erős hadsereg. Majd Ausztriában
igen,
meg
évtizedek... Svédország is így gondolta.
Meg Ausztriában évtizedekig az volt, hogy ja, hát úgyis csupa barát van körülöttünk, hát velünk nem történhet semmi, pláne most, hogy benne vagyunk az EU-ban, és körülöttünk meg ugye NATO országok vannak, ezért nem történhet bajunk. És... Tehát voltak ilyen felhívások, hogy talán mégis ezt meg kéne gondolni, de a kormány ezt alapból elutasította, és tulajdonképpen ugye nincs is olyan párt, aki a semlegesség feladását követelni most jelenleg. Sőt, a Szabadságpárt például azt kritizálja, hogy nem vagyunk elég semlegesek, mert Ausztria például ebben a Sky Shield programban részt vesz, ilyen védelmi programban, meg ugye Ausztria azért engedi, hogy mondjuk NATO repülőgépek átrepüljenek a területén, meg ilyesmik, tehát de katonai, tehát Ausztria nem szállít katonai, akármilyen katonai terméket, például Ukrajnának, tehát azért abból a szempontból hangsúlyozza a semlegességét, hogy ilyet nem tesz.
És Petra, az orosz kapcsolat az mennyire speciális? Tehát ez
igen,
legenda
egy kicsit
sem.
Szét kéne szálazni, mert elég a beszélgetésünk előtt elég sokat nézegettem ezeket a gázvezeték térképeket, meg ezeknek a történetét. Hát Ausztriának az a fő problémája, hogy nincsen tengerpartja, nincsen kikötője. És viszont ott van Európa közepén, és 1968 óta kap szovjet, illetve orosz gázt ezen a transeurópai csővezetéken keresztül, ami Ukrajna, Szlovákia, azon keresztül megérkezik Ausztriába, és akkor onnan Magyarországra például, tehát és máshova Európába. Tehát Ausztria a keleti része kap csak orosz gázt, a nyugati része, tehát Tirol és Vorarlberg, azok csak német gázt kapnak. Ausztriának inkább, tehát Ausztria próbálkozott egy kicsit függetlenedni az orosz gáztól. Ugye a 2000-es években volt a Nabucco csővezeték megépítésének ez a projektje, ahol az osztrák OMV, vagy OMV, az osztrák... ez a olaj- és gáztársaság, ez ilyen vezető szerepet vállalt. A MOL is különben részese volt annak a konzorciumnak. Ez a Nabucco csővezeték, ez Azerbajdzsánból Törökországon át ment volna, aztán Bulgária, Románia, Magyarország és végül Ausztria felé. De végül rengeteg okból ez alapvetően nem valósult meg, hanem az a vezeték, amit végül megépítettek, az Dél-Európán keresztül megy, tehát az Adria, tehát Görögország, Törökországból Görögország, Albánia és Dél-Olaszország felé megy. Tehát most úgy van, hogy Ausztria a gázt kapja Szlovákia felől, Szlovákia, Németország és Olaszország felől.
Ugye itt ezeken a fő kérdés.
Igen.
Az ellátási útvonalon túl az, hogy a vezeték legvégén vagy Azerbajdzsán áll, és akkor az ugye izgalmas diverzifikáció, vagy viszont Oroszország áll, mert ugye Törökországnak az oroszok eladnak továbbra is rengeteg gázt, és akkor ugye a török államlaton keresztül ezek odaérkezve jutnak át Európába.
Ami ugye plusz probléma, vagy, hogy az ukránok azt mondták, hogy a tranzit szerződésük Oroszországgal az 2024 végével kifut, és nem akarják meghosszabbítani, tehát Ukrajnából a jövőben nem jön majd orosz gáz, ami ugye azt jelenti, hogy akkor honnan jön gáz. És ugye minden más, meg inkább ez egy ilyen költségkérdés is, mert minden más gáz az meg lényegesen drágább, mint az orosz gáz jelenleg, meg pláne, mert például Németország az egy ilyen gáztárolási illetéket vett ki mindenfajta földgázra, az exportált földgázra is, ami azt jelenti, hogy például Németországból jövő földgáz az jelenleg még drágább, mint lenne. Tehát itt nagyon sok témáról van szó. Ami a politikát illeti, tehát a Ausztria is, úgy, ahogy különben Németország is, tehát a Schröder és a Merkel kormányok azért elég jó kapcsolatot ápoltak Oroszországgal, ugye Németországnak épült gyakorlatilag az északi, tehát a két északi áramlat csővezeték, tehát a németek most szeretik úgy hangsúlyozni, hogy ja, hát mi olyan függetlenek lettünk, olyan gyorsan függetlenek lettünk az orosz gáztól, de ugye Németországnak van tengerpartja, van kikötője, sokkal közelebb fekszik Norvégiához, ahonnan lehet alternatív gázt beszerezni, mint Ausztria.
Petra, igazából tehát az energiatörténet ugye egy aspektus ennek, és ezt jó, hogyha elmondtuk. Ugye itt azért még volt az ÖMV-nak a MOL-lal szembeni tulajdonképpen ellenséges felvásárlási kísérletben való részvétele a szorult nyeftegáz történettel. Most talán még ezt sem nyissuk meg, mert még szerintem ennél is fontosabb, hogy a korábbi kancellárok, azért amikor végignéztem, akkor elég sokan különböző orosz cégek, akár vasút, akár más energetikai cégeknek a bordjában kötöttek ki. Tehát hogy Schröder híresen a Gazprom északi áramlat vezetékének lett a igazgató tanácsában, úgy ugye az osztrák politikai élvonala is általában kikötött egy ilyen nyugdíjas állásban, ahogy az olasz és francia politikai elit nem kis része szintén. Ez téma, vagy ez nem zavarja most az osztrákokat, hogy azért mégis a saját megválasztott politikusaik orosz pénzt kaptak akár éveken keresztül a zsebükben, nem is kicsit feltetreg nem ingyen abban az értelemben, hogy befolyásolták ezzel az osztrák vélt semlegességet.
Érdekes módon ezt nem tematizálták annyira, különben Oroszország mellett Kazasztán is elég erőteljesen próbálta ezt forszírozni, hogy ilyen leköszönt politikusokat magához vonjon. Tehát inkább az volt, hogy amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor ezeknek a politikusoknak mind vissza kellett vonulniuk ezekből a felügyelőbizottsági állásokból. De úgy ebből úgy vita nem volt, mert ezek általában olyan politikusok voltak, akik részben már sok hosszú évek óta nem aktívak, tehát kizárólag olyanokról volt szó, akik nem nincsenek kormányon jelenleg, vagy nem is aktív politikusok. Ami még akartam mondani egy mondatot a szabadságpárti külügyminiszterhez, Karin Kreisl, ő alapvetően egy kicsit ő egyrészt nem volt politikus, sose volt igazán politikus, ő egy külpolitikai szakértő volt, akit a Szabadságpárt 2017-ben fölkért, hogy legyen a külügyminiszterük az ő nevükben, de ő sose volt párttag, nem volt pártpolitikus, sőt, tulajdonképpen az idők folyamán elég úgy távol is tartotta magától az egész Szabadságpárt témát, tehát nem is érezte magát különösebben közelállónak a párthoz. Ez az egész Kajszl egy elég öntörvényű személyiség, hogy úgy mondjam, és akinek se a diplomáciában, se a médiában nem sikerült úgy igazán megvetni a lábát, és alapvetően ilyen független szakértőként dolgozott, különböző ügy a sajtóban megjelent, könyveket írt. És mint külügyminiszter, és sokszor úgy rengeteg sztori van róla, hogy hogyan lépett föl így a nemzetközi szintereken. De minden esetre ez az egész Putyin meghívás és valami...
Na de bevonzotta, igen, Putyint az esküvére, és aztán csak elköltözött az országban.
Mondjuk az ő személy ilyen jellegzetes, tehát nagyon jellegzetes volt számára egy bizonyos politikai naivság. És ez a Putyin meghívás is valahogy úgy mehetett, hogy mesélte neki, hogy nem sokára lesz az esküvőn, hát nem akar véletlenül eljönni, csak talán nem is tudom, mennyire gondolta komolyan. Hát Putyin az meg nem volt hülye, és azt mondta, hogy hát persze. És jövök, és
igen, akkor fölgondolok, és használni, azt azért
igen,
látjuk.
Az osztrák államnak 200 ezer eurójába került az egész látogatás biztosítása. És persze akkor ott volt az a kép, amikor pukedlizik Putyin előtt a tánc végén, aki ismeri egy kicsit ugye az osztrák szokásokat ugye a bálokon, ez úgy van, hogy a keringő végén így szoktak megköszönni a táncot, hogy a nők pukedliznek, a férfiak meghajolnak. De persze ez is ugye kicsit úgy Kneisz naivságát mutatja, hogy nem gondolt arra, hogy ez milyen benyomást kelt, hogy az a kép milyen benyomást kelt, hogy ott van a térden, úgy szóval Putyin előtt.
Petra, viszont tehát itt az orosz infiltrációban talán ennél sokkal durvább benyomást tett az az ügy, aminek a utózöngét a mai napig tárogatja fel az oknyomozó média, ez pedig elsősorban pont a Kikül által vezetett belügyminisztérium kapcsolata a saját titkosszolgálatával. Tehát a Politico ugye azzal futtatta ezt a sztorit már nem olyan régen, hogy az osztrák titkosszolgálatot lényegében át akarta venni Putyin, mert hogy ugye itt házkutatást tartott a Kikül a saját vezetőinél, illetve itt is voltak olyanok, akik segítették az orosz információszerzést. Ezek közül van, akit, ahogy láttam, bepereltek Ausztriában, van, aki elmenekült Oroszországba, de lényegében tényleg egy komoly befolyásolási kísérlet volt, amiben még a Wirecard-os sztori is belefolyt, tehát a Wirecard az egyik nagy német fintech cégnek a vezetője is érintett lett ebben az osztrák történetben. Ez mondjuk azért biztonságpolitikai szempontból egy olyan szintű műveletet mutat, ami elég komoly átgondolt éveken át, hol sikerrel, hol még nagyobb sikerrel vitt sztorit mutat, és azt hiszem nem csak Ausztriának, hanem az ezt néző magyar, szlovák és környékbeli visegrádi országoknak is tanulságos, hogy mire lehet, vagy mire kell számítani. Ez van ön szerint is annyira súlyos, mint amilyennek látszik?
Szerintem nagyon sok mindent nem tudjuk, nem tudunk arról, hogy pontosan mit folyt a háttérben. Ezt tehát az osztrák titkosszolgálatot ezután a történet után gyakorlatilag újjá alapították, most már más neve van, mint akkor volt. Tehát, hogy megpróbáltak, hogy újra kezdeni sok mindent, de máig hallom azért, hogy a bizalom, tehát a nemzetközi bizalom az osztrák titkosszolgálatban az erősen megcsapant. Tehát pont amikor volt ez a terrortámadás 2020-ban, meg most is az a Taylor Swift támadás, vagy ilyen szóval terv a Taylor Swift koncert ellen, akkor is voltak ilyen spekulációk, hogy ja, hát lehet, hogy korábban megtudtuk volna sok mindent, vagy korábban kaptunk volna információt, de nem lett volna ez a bizalomvesztés. Most ennyit tudok erről mondani, tehát szerintem nagyon sok mindent valószínűleg csak évtizedek múlva fogunk megtudni, hogy mi történt pontosan.
Igen, tehát ebben nekem az a kérdés mindig, hogy mindenütt ez megy, csak az osztrákoknál egyébként szerencsére valami kiderült, és ezért történtek lépések. Tehát ez olyan, mint a svéd nemi erőszak statisztika, hogy nagyon magas, de azért, mert a látencia alacsonyabb, mint a többi országban, vagy pedig valami különleges eset van azért, mert Ausztria semleges, és az oroszok ezt máshogy kezelik, illetve hát Bécset azért, mint kémfővárost szokták még emlegetni itt Közép-Európában. Ugye a szegény csehek tiltakoznak is, hogy a schengeni mozgás lehetőségét most már ideje lenne az orosz diplomatáktól elvenni. Petra, a külpolitika szempontjából még akár a kínai, akár az amerikai téma, az bármilyen módon jelen van a választásban?
Tulajdonképpen nem, de azt mondanám, hogy alapvetően belpolitikai témák, amik fontosak, tehát a külpolitika, persze az amerikai választás az annak bizonyos ilyen mellékzőngéi azért bejönnek. Tehát azt hallom, hogy a Szabadságpárt például nagyon figyeli, hogy Amerikában a választási kampányok hogyan folynak, és megpróbál bizonyos elemeket átvenni. És persze azért a Trumpot Ausztriában is ismeri mindenki, és követi ezeket az eseményeket. Volt nemrég egy közvéleménykutatás, hogy a különböző pártoknak a támogatói, azok kire szavaznának inkább, Harrisre vagy Trumpra, mert Ausztriában volt egy közvéleménykutatás. Mondjuk nem meglepő módon Harris jött ki, mint a nagy nyertes. Érdekes voltak a Szabadságpárt támogatóinak a számai, mert ott tehát egy ötödük azt mondta, hogy nem tud választani. Ez messze magasabb volt, mint a többi párt támogatói között. Tehát ott lehet egy olyasmi, hogy valahogy a Harris nem akarja támogatni, de Trumpot se, és tehát itt inkább van egyfajta ilyen távolságtartás, mint mindkét oldaltól.
No, ez érdekes egyébként, igen, ebben a statisztikában a magyarok szoktak vezetni, ahol elég nyílt Trump támogatás zajlik, ugye hát a kormánypárt szavazói tábori körében ez nem is kérdés. Petra, egy utolsó területre maradt, vagy egy utolsó rövid kérdésre maradt időnk. Amikor nézegettem a pártok különböző programjait és nyilatkozatait, valahogy gyakran előkerült a kettős állampolgárság kérdése. Ez most miért izgalmas Ausztriában? Tehát hogyan került az elő, hogy a pártoknak erről beszélni kell, hogy egyébként mit gondolnak az osztrák állampolgárságról, és lehet-e kettős állampolgárság?
Hát ez az egész kettős állampolgárság témája, ez már egy nagyon hosszan húzódó téma. Tehát Ausztriában úgy van, hogy a elvileg tilos a kettős állampolgárság. Tehát aki fölveszi az osztrák állampolgárságot, annak le kell tennie a másik állampolgárságát, kivéve, ha olyan államból származik, amelyik nem engedi el az állampolgárait, például Iránból. Tehát az iráni állampolgárok, akik iráni állampolgárok voltak, azok most osztrák állampolgársággal együtt is kettős állampolgárok. Szintén van kivétel olyanoknál, akik már úgy születtek, kettős állampolgárokként születtek, mert mondjuk a szüleiknek két különböző állampolgársága volt. Hogy ez most jelenleg annyira téma lenne, azt én nem látom, de nyilván mindig vannak róla viták, mert ugye különösen a törökök között, mármint az Ausztriában élő török származások között, ott mindig volt egyfajta az az érzés, hogy igazából ezek mind kettős állampolgárok, tehát csak titokban. Tehát volt is olyan, akit talán, tehát akinek problémái lettek, meg kiderült, hogy van török állampolgársága is. Elvileg úgy van, hogy aki osztrák állampolgár és fölveszi egy idegen állam állampolgárságát, automatikusan elveszteni az osztrák állampolgárságot. De persze ugye ezt bizonyítani kell, tehát valahogy ebben a körben mozog, de persze vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy pont a mivel sokan bevándorolnak Ausztriába, de szeretnének Ausztriához is kötődni, ugyanakkor a származási országukhoz is szeretnének kötődni, jó lenne, ha lehetséges lenne a kettős állampolgárság. Tehát ez azért is.
Igen, hát Németországban is egy hasonló vita ment le, és ugye a szlovákoknál mások a gól, de szintén, tehát érdekes, hogy ez itt Közép-Európában továbbra is téma, vagy hát mutatja a régió jellegzetességeit.
Különben, hogy Ausztriában ez meg van tiltva, hasonló oka van, mint a szlovákiai, ugyanis itt elsősorban a déltiroliakról volt szó eredetileg, tehát Olaszország a második világháború után attól félt, hogy a német nyelvű déltiroliak, akik ugye az Alto Adige régióban laknak, ami most Olaszországhoz tartozik, de régen Ausztriához tartozott, hogy azok Ausztria majd megadja nekik a kettős állampolgárságot, és ezért követelték, hogy Ausztria után tiltsa meg a kettős állampolgárságot, és ez az oka, hogy ez így van Ausztriában.
Hát a történelmi hátizsákok, amiket cipelünk. Petra, és ha egy bécsi szavazóval beszélgetünk, vagy egy salzburgi szavazóval beszélgetünk, van közép-európai identitása? Hiszen Ausztria számos olyan szervezetben van, ami közép-európai, de mondjuk a Visegrádban nincs benne, de mégis Slavkovi háromszöggel próbálkozott egyebekkel. Tudom, hogy kiberbiztonságban volt egy ötös platformon, a V4 plusz Ausztria volt benne, tehát hogy hol ideál, hol oda áll, és értékfelmérésekben nagyon gyakran egyébként sokkal több közöset mutat a posztkommunista országok, tehát a mi régiónk, magyar régió és környéke szociális konzervativizmusával, míg mondjuk a csehek néha meg jobban átlognak a nyugatnémetekhez, tehát egy érdekes módon lehet itt a függönyöket újra és újra húzni, és ezen azért Ausztria nem egyértelmű, hogy mikor hova tartozik. Az osztrák büszkeség az nyugatra sorolja magukat egyértelműen, vagy pedig van egy különállás közép-európai identitás?
Szerintem azért a nyugatra sorolás az elég erős, tehát pont még a hidegháború idejéből. Tehát egyértelműen ott nem kérdés, hogy nyugati ország Ausztria. Sőt, ugye sokszor úgy beszélnek Csehországra is, mint hogy az keleti ország lenne, de ugye földrajzilag nem igaz. Azért vannak nagyon elég erős régiós különbségek Ausztriában is, tehát pont Nyugat-Ausztria az nagyon erősen kötődik Németországhoz, Svájchoz. Nekik ez az egész Kelet-Európa, ez elég távoli, míg például Bécsben ugye egyszerűen itt mindenféle nemzetek így összegyűlnek Kelet-Európából és Közép-Európából is, és akkor és itt sokkal közelebb van egyszerűen földrajzilag, és úgy szellemileg is, tehát Szlovákia, akár Lengyelország is, Magyarország, Horvátország, egyszerűen sokkal közelebb van. És talán a kötődés is közelebb, bár az osztrákokban is azért van egy bizonyos ilyen felsőbbrendőségi érzés. Tehát gyakran hallom, hogy lemész Budapestre, vagy lemész ide-oda, tehát mindig le. A keletre az mindig azt jelenti, hogy le.
Igen, hát ezt a fővárosvidék dinamikában itt Magyarországon is használjuk. Petra, nagyon köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy összejött.
Köszönöm én is.
És a hallgatóknak is köszönöm, hogy velünk voltatok az adás végéig. Ez volt a Feledi Podcast, a heti Feledi Hírlevél beszélgetése, ahol általában külpolitikai témákkal, illetve külföldön élő magyarokkal beszélgetünk. Most ezt mind a kettőt egy kalap alatt tudtuk Erdőbacher Petrával produkálni, aki egy Ausztriában élő magyar származású újságíró. Köszönjük szépen, Petra, hogy csatlakoztál. A Partizán podcast csatornáit kérlek hallgassátok, több mint 20 különböző podcast adásunk van, ezt a Spotify, illetve a többi podcast felületen, illetve a YouTube csatornán is külön találjátok meg a Partizán főcsatornájától, tehát ne a videós tartalmak mellett, hanem a Partizán podcast felületeken keressétek. Bízom benne, hogy ha még nem iratkoztatok fel a heti Feledi hírlevélre, akkor föl fogtok tudni iratkozni, ez minden szerdán egy hétre visszamenőleg küldi ki számotokra a világpolitika legfontosabb híreit. És hogyha különösen izgat titeket nem csak az osztrák, hanem az amerikai választás, akkor pedig hallgassátok az Amerikánó podcastunkat, amelyet a 24.hu-val, Kernel Zsolttal, illetve Papp Szilárddal, partizános kollégámmal veszünk föl, és minden csütörtök reggel találjátok meg november 5-éig, tehát az Egyesült Államok elnök választásának napjáig. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy hallgattok minket, támogassátok a Partizánt, és legközelebb is találkozunk itt. Sziasztok!